Jó estét kívánok!
Ez a Híradó Varga Edittel.
És Gulyás Istvánnal.
Kezdünk. Nemzeti konzultáció negyedszerre, most a munkahelyteremtés és az adó a téma.
Milliárdos jogok. Első körben 4 repülési jogát adják el a csődbe ment malévnak.
Halálugrás a hídról, megtalálták a 2 hete Dunába ugrott portugál diák holttestét.
Világnap az eltűnt gyerekekért, 1,5 óránként elvész egy gyerek Magyarországon.
Új nemzeti konzultációt indít a kormány, napokon belül elkezdik kiküldeni a 8 millió kérdőívet.
A miniszterelnök reggel a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában elmondta, elsősorban a munkahelyteremtéssel összefüggő kérdésekben várják az emberek véleményét.
Orbán Viktor szerint dönteni kell arról is, hogy az eredetileg 3 évre kivetett bankadó és válságadók megmaradjanak-e tovább. Azt mondta, ő ezen az állásponton van.
Több mint 1 tucat embernek ad munkát ez a faforgácsoló üzem. Ennél többet is tudnának foglalkoztatni, csak hogy a közterhek miatt erre nem futja. A tulajdonos szerint tovább kellene egyszerűsíteni az adórendszert.
Hiszen akkor véletlenül a vállalkozáson belül marad a pénz, amit további beruházásokra, fejlesztésekre, akár munkahelyteremtésre tudunk fordítani.
Szakértők szerint a következő években főként a kis és közepes vállalkozásoktól lehet várni, hogy új munkahelyeket hozzanak létre. A miniszterelnök ma a Kossuth Rádióban is arról beszélt, hogy a kormány gazdaságpolitikájának az egyik sarokköve a munkahelyteremtés. És ebben is szeretnék kikérni az emberek véleményét. Orbán Viktor szerint a nemzeti konzultáció a közvélemény kutatásoknál sokkal megbízhatóbb módszer.
Az a kérdés, hogy hogyan tud a politika kiszámítható, megbízható és stabil lenni az emberek számára. Az én válaszom erre az, hogy leginkább úgy, hogyha bevonja az embereket a legfontosabb döntések mérlegelésébe.
A kérdőíven 16 olyan kérdés található, amely érinti az emberek mindennapi életét. A kérdések között szerepel a bankadó jövője. A miniszterelnök erről azt mondta, 2010-ben a kormány kivetette a bankadót és a válságadót. Az új közterhek közül, mint például a tranzakciós illeték, pedig vita van. A bankok szerint nem méltányos ennek a kivetése. Ezért kell megkérdezni erről az emberek véleményét is.
Ismét el kell döntenünk azt a kérdést, hogy ezek csak egy átmeneti válságintézkedésnek voltak-e tekinthetőek, vagy pedig azt akarják a magyarok, hogy hosszabb távon is mindez maradjon része a magyar közterviselés rendszerének. Az utóbbira fogok szavazni, amikor kitöltöm a kérdőívet.
A bankszövetségnél nem reagáltak a miniszterelnök által elmondottakra, csak annyit mondtak, a tranzakciós illetékről már tárgyalnak a kormánnyal, és a héten át is adták javaslataikat.
A pártoknak is volt véleményük a miniszterelnök által bejelentett legújabb nemzeti konzultációról. Az MSZP szerint a kormánynak nem konzultálnia, hanem cselekednie kellene. A Jobbik szerint a kormány még mindig csak keresi a helyes irányt. Az LMP 1 milliárd forintos pénzkidobásnak nevezte a nemzeti konzultációt, a Fidesz viszont üdvözölte.
Az MSZP szerint a Fidesznek 2 év kormányzás után nem konzultálnia, hanem cselekednie kellene a munkahelyteremtés kérdésében.
2 évvel ezelőtt 1 millió munkahelyet ígértek, ehhez képest munkahelyek százai, ezrei szűnnek meg naponta, éppen azért, mert az Orbán kormány elhibázott gazdaságpolitikája, adópolitikája ezt eredményezi.
A Jobbik szerint a kormány 2 évnyi kormányzás után még mindig a helyes irányt keresi az ország számára, ezért nyúl most a nemzeti konzultáció eszközéhez.
Kormányzás helyett politikai marketing eszközéhez nyúlnak. Sajnálatos, hogy kommunikációs trükkökkel óhatják kitölteni a kormányzásra szánt 4 évet.
Az LMP 1 milliárd forintos pénzkidobásnak nevezi az újabb nemzeti konzultációt. Seirin Gábor szerint a kormány ezzel beismerte, hogy a munkahelyteremtő programja megbukott.
A 16 újabb felesleges kérdés helyett az LMP-nek csak 2 kérdése lenne a kormányhoz. Hol van az 1 millió új munkahely, és ki lesz Matolcsy György utódja? Gyökeres gazdaságpolitikai fordulat nélkül ugyanis nem lesz munkahelyteremtés ebben az országban.
A Fidesz közleményben üdvözölte a miniszterelnök által bejelentett nemzeti konzultációt. A párt szerint ezzel milliók szólhatnak bele a döntéshozatalba, és a nemzeti konzultáció segít abban, hogy a kormány a jövőben úgy hozza meg a döntéseit, hogy odafigyel az emberek véleményére.
A miniszterelnök reggeli rádió interjújában arról is beszélt, hogy Magyarország jelenlegi helyzetében életveszélyes lenne, ha az államadósság felduzzasztása árán érnénk el gazdasági növekedést. Orbán Viktor szerint a gazdasági növekedés nem eredményezhet nagyobb költségvetési hiányt. Magyarországot, mint mondta, elismerés illeti azért, mert azon 3-5 ország közé tartozik idén és jövőre is, amelyek egyszerre képesek növelni versenyképességüket és csökkenteni államadósságukat.
Görögország után Spanyolországból érkeznek aggodalomra okot adó gazdasági hírek Európában. Az egyik tartomány Katalónia Madridtól kért segítséget, mert egyre nehezebben tudja fizetni adósságait. Közben felfüggesztették a tőzsdén a negyedik legnagyobb spanyol bank részvényeinek kereskedését, mert a túl sok rossz hitel miatt legalább 15 milliárd eurós állami segítségre szorul.
Saját kérésére függesztették fel a bankia részvényeinek kereskedését a madridi tőzsdén. A bank azért kérte ezt, mert elterjedt a hír, hogy a kormányhoz fordul állami segítségért. A felfüggesztéssel a befektetők időt nyernek, hogy feldolgozzák az új információt, magyarázza a madridi tőzsde egyik szakértője. Spanyolország negyedik legnagyobb bankjának részvényei ma kevesebb, mint fele annyit érnek, mint egy évvel ezelőtt. A pénzintézet több 10 milliárd eurót vesztett, és a spanyolok 10%-a itt tartja megtakarításait. Betéteseiket is meg kellett nyugtatniuk, hogy pénzük biztonságban van. A bank vezetése most több mint 15 milliárd euró segítséget várhat az államtól. 4,5 már kaptak, amikor 2 héttel ezelőtt részben államosították a pénzintézetet. A napokban a bankia székháza előtt hitelkárosultak tüntettek, akik úgy vélik, a bankok olyan hiteleket tukmáltak az emberekre, amelyek miatt végül az ügyfelek mindenüket elvesztették. Amit megígérhetek, az az, hogy a bankiát rendbe tesszük. Mindezért cserébe a pénzintézet többségi hányada köztulajdonba kerül, mondta a spanyol gazdasági miniszter. Az egész nemzetközi pénzpiac aggódva figyeli a spanyolországi eseményeket. A spanyol kormány szigorú költségvetési politikával igyekszik helyreállítani az egyensúlyt, de félő, hogy az országot alkotó autonóm tartományok nem tudják teljesíteni a hiány célt. Katalónia ma bejelentette, fizetésképtelenség fenyegeti. Az európai gazdaság szempontjából kulcsfontosságú, hogy az ország egyenesbe jöjjön, mert a spanyolok kisegítése jóval nagyobb feladat lenne, és jóval többe kerülne, mint Görögország, Portugália és Írország kistafírozása.
Konzultált egymással Orbán Viktor, Simor András és Matolcsi György. A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint a találkozót a miniszterelnök kezdeményezte, és az Európai Uniós csúcsról tájékoztatta a jegybankelnököt. A tárgyalás tényét a Nemzeti Banknál megerősítették, de csak annyit árultak el, hogy a megbeszélésen áttekintették az európai gazdasági folyamatokat és azok lehetséges hatásait a magyar gazdaságra.
Kölcsönkérte Lázár Jánost a hódmezővásárhelyiektől Orbán Viktor. A miniszterelnök azt mondta, most máshol lenne szükség a munkájára. Júniustól ő lesz a miniszterelnökséget vezető államtitkár, ami összeférhetetlen a polgármesteri munkával. Lázár János elfogadta a felkérést, és azt mondta, hogy a kormányban a vidéki emberek embere lesz.
Mind az, amit negatívunkban élünk meg évek óta, a szegénységbe vezetett vissza.
Lázár János polgármesterként 2002-ben vezette első önkormányzati ülését. A politikus 10 éve irányítja a várost, és közben képviseli az országgyűlésben. 2010 óta a Fidesz frakció vezetője. A miniszterelnök 2 hete jelentette be, hogy a jövőben a miniszterelnökséget vezető államtitkárként számít Lázár Jánosra. Ez pedig összeférhetetlen a polgármesteri munkával. Orbán Viktor érkezése előtt a Jobbik és a Szolidaritás is a polgármesteri hivatal mellett tiltakozott a kormánypolitikája ellen.
Szeretném tisztelettudóan kölcsön kérni az önök polgármesterét, mert volna itt egy kis munka, ahol szükségem volna rá.
Orbán Viktor azt mondta a közgyűlés előtt elmondott beszédében, hogy szeretné kölcsön kérni Lázár Jánost, de nem akar belőle pesti politikust csinálni.
A magyar politikában olyan emberekre van szükség, akik a magyar valóságban élnek. Akik nem felejtik el, honnan jöttek, akik a szülőföldjüket nem ugródeszkának tekintik valamihez, hanem olyan helynek, ahova időről időre vissza kell térni.
Lázár János a miniszterelnöknek azt mondta, a kormányban a vidéki emberek embere szeretne lenni.
Mindvégig közös munkánk során a vidéki emberek embere lennék az önkormányában. A vidéki érdekeket fogom szolgálni. Ön pontosan tudja, hogy távol tartom magam a budapesti politikai és gazdasági elittől, és mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy ez a város legalább úgy fejlődjön, mint az elmúlt 22 esztendőben.
Lázár János június 1-től lesz a kormány tagja, ezért le kell mondania a polgármesterségről, így Hódmezővásárhelyen időközi választást kell kiírni.
A köztársasági elnök szerint a válság miatt megváltozott a bűncselekmények mennyisége és súlyossága, ezért szükség van az ügyészi munka hatékonyságának növelésére. Áder János erről egy az ügyészeknek rendezett nemzetközi konferencián beszélt Budapesten. Az államfő kiemelte, hogy a Magyar Országgyűlés erre a krízisre válaszolva már 2010-ben elfogadott egy büntető eljárásokat gyorsító csomagot, amely egyebek mellett csökkentette a nyomozóhatóságok és az ügyészségek adminisztrációs terheit. Továbbá kibővítette a titkos információgyűjtés lehetőségét. A kétnapos konferencián az Európai Unió 22 tagállamának ügyészségei képviseltetik magukat. Az uniós legfőbb ügyészek tavaly Polt Pétert választották meg a szakmai szervezet soros elnökének.
Szétosztják a malév repülési jogait. Első körben 4-et értékesítenek a Magyarországon letelepedett Európai Uniós légifuvarozóknak. A jogok között vannak értékesek és kevésbé értékesek is. Az biztos, hogy az izraeli, az orosz, az ukrán és a török repülési jogokért milliárdokat is kaphat majd az állam. Ha a későbbiekben mégis létrejönne egy nemzeti légitársaság, akkor ezeket a jogokat újra meg kell vásárolni.
So this is what is lacking behind, and especially with regard to the traffic rights.
Elsősorban a repülési jogok kérdését kellene igen gyorsan rendezni. Ezt mondta tegnap a Budapest Airport vezérigazgatója, aki szerint ez nagyban rontja a reptér versenyképességét. A kormány már is jelezte, megkezdik a malév repülési jogainak szétosztását a Magyarországon letelepedett Európai Uniós légitársaságoknak.
A malév megállása után, februári megállása után április 17-én lett visszavonva a működési engedélye. Ez az elmúlt napokban lett jogerős, és addig, míg nem válik jogerőssé ez a visszavonás, addig nem lehet meghirdetni, mert nem tekinthető felszabadultnak, kihasználatlannak a repülési jog.
Izrael, Moldávia, Tunézia, Vietnám.
Első körben ezeket a repülési jogokat értékesítik. A híradónak nyilatkozó szakértő szerint a malév, Izrael kivéve, a többi három országban nem indított gépeket. Feltehetőleg azért, mert ezek veszteséges járatok lettek volna. Ezekért a repülési jogokért így aztán túl sok bevételre nem számíthat a kormány. Vannak viszont nagyon értékesek is.
Persze itt is piacról beszélünk, tehát van olyan ország, amelyiknek olcsóbb a repülési jog, van olyan ország, ahová olcsóbb a repülési jog, és van, ahová drágább. Nyilván azokban az országokban igazán értékes, például Izraelbe esetünkben, ahová valóban nagyon sok turista és üzletember repül.
A szakértő szerint a malévos repülési jogok értéke több 10 milliárd forint is lehet, vagyis ezek eladása jelentős bevételhez juttathatja az államkasszát. Ha eladják a jogokat, azokat egy később létrejövő nemzeti légitársaságnak újra meg kell vásárolnia. Ezek az orosz turisták most nem közvetlenül, hanem átszállással érkeztek Budapestre. A Turizmus ZRT-nél abban bíznak, ha lesz közvetlen járat Moszkva és a magyar főváros között, akkor még többen jönnek majd.
A légiösszekötetés egyenes arányban van azzal, hogy mennyi vendégforgalom van egy bizonyos országból, így különösen most például Izraelből a főszezonban mind több vendéget fogunk várni, de szállodáknak a forgalma is növekedhet. A későbbiekben nagyon fontos lesz az Oroszország, Ukrajna, Törökország is.
A felszámolás alatt lévő malév egyébként több mint 30 repülési joggal rendelkezett.
Vasárnap lesz a Magyar Hősök Emléknapja. Ebből az alkalomból megemlékezést tartottak a Rákoskeresztúri új köztemetőben. A megemlékezést a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság, valamint a Honvédelmi Minisztérium szervezte. Katonai tiszteletadással tartották a koszorúzási ünnepséget. A Magyar Hősök Emlékünnepét 2001 óta minden évben május utolsó vasárnapján tartják a hősök dicsőségére.
Már érkeznek a zarándokok a holnapi csíksomjói búcsú helyszínére. A szervezők több százezer látogatót várnak Csíksomjóra, amely az utóbbi két évtizedben a nemzet legnagyobb búcsú járóhelye lett. Magyarországról sokan vonattal utaznak Székelyföldre. Budapestről indult a Székely Gyors, a Csíksomjó Express és a Boldogasszony zarándok vonat is. Rengetegen indultak el autókkal, illetve buszokkal is a helyszínre. Délelőtt a Maros megyei Balavásár közelében kigyulladt egy zarándokokat szállító busz, de az utasoknak sikerült időben leszállniuk, nem sérült meg senki. A hagyományoknak megfelelően idén is élőben lehet látni az ünnepi szentmisét a Duna televízióban.
Elhárultak a jogi akadályok Nyírő József vasárnapra tervezett újratemetése elől, jelentette be az erdélyi író újratemetéséért felelős kommunikációs vezető. Lukács Csaba azt mondta, az író földi maradványait kedden elhamvasztották, a hamvakat pedig engedély nélkül is lehet szállítani. Napközben Székelyudvarhely polgármestere Bunta Levente ki is adta a temetéshez szükséges anyakönyvi bizonylatot. Az új román kormány miniszterelnöke közben azt mondta, nem ért egyet a temetés, mert szerinte Nyírő József olyan ellentmondásos személyiség, aki nem részesülhet nyilvános tiszteletadásban.
Tömegverekedés tört ki az ukrán parlamentben. A képviselők éppen az új nyelvtörvényről vitáztak, amikor egymásnak estek. Az utóbbi években többször történt már hasonló eset Kijevben. Előfordult, hogy tojással dobálták egymást a képviselők.
Először csak az elnöki emelvényre akartak felmászni az ellenzéki képviselők az ukrán parlamentben. Pár másodperccel később viszont már ahol csak érték, ütötték, vágták egymást az elnök pártján állók és az ellenzéki honatyák. Aki nem tudott felkapaszkodni a verekedők közé, annak pártársai adtak némi lendületet. A parlamenti csetepaté akkor robbant ki, amikor a parlament az új nyelvtörvényről vitázott. A tervezett jogszabály lehetővé tenni a kisebbségi nyelvek használatát bizonyos közintézményekben ott, ahol 10%-nál nagyobb arányban él az adott kisebbség. Az ellenzéki nacionalista erőknél leginkább az orosz nyelv használata verte ki a biztosítékot. Szerintük ugyanis az új nyelvtörvény Viktor Janukovics elnöknek és pártjának kedvez, akik így akarnak szavazatot gyűjteni a közelgő parlamenti választásokon.
Őrizetbe vették a vatikáni hatóságok azt az embert, akit azzal gyanúsítanak, hogy bizalmas iratokat, leveleket szivárogtatott ki a pápai államból a sajtónak. Lapinformációk szerint 16. Benedek személyes komornyíkjáról van szó. A kiszivárogtatott iratok alapján az olasz média korrupcióról és hozzá nem értésről számolt be a Vatikánban. A Szentszék szóvivője szerint a gyanúsítottat gyakorlatilag tetten érték, mert elfogásakor is titkos dokumentumok voltak nála. Tegnap a vatikáni bank vezetőjét mentette fel a bank igazgató tanácsa, aminek a sajtó szerint szintén a kiszivárogtatásokhoz van köze.
Itthon Dávid csillagokat és uszító feliratokat festettek reggel a budapesti Dunaparton lévő mártír emlékműre. A rendőrség rongálás miatt nyomozást indított ismeretlen tettes ellen. A kormány szóvivő iroda közleményben ítélt el az újabb szoborgyalázást. A Fidesz is közleményt adott ki, azt írják, a magyar kormány többször is világossá tette, hogy teljes mértékig elítél minden szélsőséges megnyilvánulást. A héten meggyaláztak egy másik budapesti szobrot, kedden Raoul Wallenberg svéd diplomata szobrára akasztottak disznólábakat. Ebben az ügyben a rendőrség garázdaság miatt indított eljárást. Ma az izraeli nagykövet, a külügyminisztérium helyettes államtitkára és az MSZP elnöke koszorúkat helyezett el a szobornál.
Megtalálták a két hete eltűnt portugál diák holttestét a Dunában. A ruhája alapján legalábbis azt gyanítják a rendőrök, hogy az ő holtteste került elő. A 20 éves fiú egy barátjával ugrott a 8 fokos Dunába az Erzsébet hídról egy buli után, azóta nem látta senki. A barátja ki tudott úszni a partra, és később azt mondta, viccből ugrottak le.
A kvassai zsilip egyik mestere mutatja, hol látták meg a holttestet.
A kollégám az volt szolgálatban, én nem voltam ott.
Ezeknél a bójáknál látta meg a zsilip mester, amikor a nyomást ellenőrizte. Rögtön kihívta a vízirendőröket, akik motorcsónakkal elvitték. A rendőrök azt feltételezik, a 20 éves portugál fiú az, akit hetek óta kerestek.
Elmondta a fiú ugye, hogy milyen ruházata volt.
A rendőrök a fiú társától tudták, milyen ruha volt rajta, amikor a vízbe ugrott.
A ruházatából feltételezzük ezt. Ahhoz, hogy teljes kétséget kizáróan megállapítható legyen az, hogy erről a fiatalemberről beszélünk, igazságügyi szakértőket kell bevonni.
Itt az Erzsébet hídon indult haza egy buliból a portugál fiú, Gonzalo Ferraz, és egy szintén portugál barátja két hete hajnalban. A híd közepénél jártak, amikor úgy döntöttek, kipróbálják, milyen lehet a vízbe ugrani. A Duna akkor 8 fokos volt.
20 métert zuhantak a hídról a portugál fiúk, vagyis 70 km per órás sebességgel csapódtak a vízbe. Szinte csoda, hogy egyikük élve ki tudott úszni. A másik fiút viszont a becsapódás után már nem találták.
Még most is plakátokkal van tele a belváros. A család ugyanis abban bízott, hogy a fiú valahol ki tudott úszni, és később még megtalálják. Ha a család nem tudja azonosítani, akkor a rendőrök DNS vizsgálatot rendelnek el.
Ma van az eltűnt gyermekek világnapja. Május 25-ét Ronald Reagan néhai amerikai elnök választotta, mert 1979-ben ezen a napon veszett nyoma New Yorkban a 6 éves Ethan Petznek. Magyarországon átlagosan másfél óránként tűnik el egy kiskorú gyerek, szakértők szerint legtöbbször családi problémák miatt. Többségük később előkerül.
A Csellengők című tévéműsor 18 éve segít abban, hogy az eltűnt kiskorúak hazataláljanak. Csipi az adás láttán döntött úgy, hogy néhány hét után visszatér édesanyjához.
Nem féltem, csak hát gondolkoztam azon, hogy mi lehet otthon.
Szégyelted magad?
Hát igen, mert megbántam nagyon, mert hát ez nagy hülyeség volt, amit így eltűntem.
A műsor indulása óta megnégyszereződött az eltűnt gyerekek száma. Akkoriban naponta 300 gyerek volt távol az otthonától, most 1200-ról tudnak.
Az eltűntek családjában azért valami mindig van, ami oda vezet, hogy az illető elmenjen. Ez lehet az, hogy az apa munkanélküli, vagy az anya vesztette el a munkáját, lehet az, hogy drogos van a családban, vagy alkoholista, lehet ok a családon belüli erőszak.
Magyarországon egy évvel ezelőtt nyomtatták először teljes dobozokra eltűnt gyerekek fotóit. A kampánynak köszönhetően eddig 9 gyereket találtak meg. Az akció idén is folytatódik. A világon az első kisgyermek, akinek arcképét teljes dobozra nyomtatták, az amerikai Ethan Patz volt. A 6 éves fiú napra pontosan 33 évvel ezelőtt tűnt el. Aznap először ment egyedül iskolába, ám oda már nem érkezett meg. 33 év után, idén májusban ez a férfi azt vallotta a rendőrségen, hogy annak idején ő gyilkolta meg a gyermeket. A fiú holttestét azonban máig nem találják a nyomozók. Ethan Patz eltűnése után 4 évvel, 1983-ban Ronald Reagan néhai amerikai elnök május 25-ét az eltűnt gyermekek napjává nyilvánította.
Rendőrök és hírességek a baleset megelőzésért versenyt rendeztek a Hungaroringen, amelyet kollégánk Borsa Miklós és csapattársa Perjámosi István rendőr alezredes nyert meg. Feladatuk volt például időre gyermekülést beszerelni, motoros szimulátort vezetni, és fel kellett ismerni a rendőri karjelzéseket is.
Karázaság miatt is elítélték a Kozma ügy fővádlottjait. Rafael Sándor, Németh Győző és Sztojka Iván 3, illetve 3,5 év közötti börtönt kapott első fokon karázdaság miatt. Ez a büntetés, ha jogerőre emelkedik, hozzáadódik a gyilkossági ügyben április végén kiszabott büntetésekhez. A karázdasági ügyben főleg azt vizsgálták, hogy mi történt a veszprémi szórakozóhelyen Marián Kozma meggyilkolása előtt.
A jelenleg jogerő szabadságvesztés büntetését töltött elsőleg Rafael Sándor vádlott bűnös.
És Rafael Sándor 24 vádlottársáról is ezt mondta ki a bíróság. Az indoklás szerint 2009. februárjában szándékosan provokáltak verekedést a veszprémi szórakozóhelyen, ami végül Marián Kozma megölésébe torkolt. A fővádlottak, vagyis Rafael Sándor, Németh Győző és Sztojka Iván 3, illetve 3,5 év közötti börtönt kaptak garázdaság miatt. Ügyvédeik szerint túl szigorú az elsőfokú ítélet.
Azt gondolom, hogy az országos ítéletekhez, garázdaságban született ítéletekhez képest eltúlzott ez az ítélet, amit ez a 25 vádlott kapott.
A gyilkossági ügyet a garázdaságtól elkülönítve tárgyalták. Rafael Sándort és Németh Győzőt áprilisban már egyszer elítélték a Kozma gyilkosság miatt. Akkor 18-18 évet kaptak, Sztojka Iván pedig 8 évet. A mostani eljárásban mindhármukat további letöltendő börtönbüntetéssel sújtották, vagyis másodfokon a büntetési tételek összeadódnak. A vádlottak fellebbeztek, és egyben kérték, hogy elfogultság miatt a másodfokú eljárást már ne a veszprémi törvényszék folytassa le.
tésztai híd építő világbajnokságot rendeztek Budapesten. 9 ország egyetemistái indultak a versenyen. Az volt a cél, hogy a különleges építmények a lehető legnagyobb súlyt bírják el. A legerősebb tésztahidak csak több száz kilós terhelésnél roppantak össze.
Pöpec. Ez lett a neve a tésztatartó elemnek, amelyen egy hétig napi 8 órában dolgoztak az Óbudai Egyetem hallgatói. A VB-n a másik kategória a tiszta híd volt. Mindegyik versenyszámban az győzött, akinek a szerkezete a legtovább bírta a terhelést.
Ha már tésztáról van szó, mint alapanyagról, van titkos receptje is egy hídnak?
Egyőre nekünk nincs. A precizitás és nagy tészta szelekció. Tehát sok dobozból szelektálunk hiba nélküli elemeket.
Az évtizedes hagyományokkal bíró tészta hídépítés nem bugaras tudósok különc viadala, hanem komoly oktatási célokat szolgál. Egy jó híd megépítése ugyanis felelős mérnöki feladat, függetlenül attól, hogy milyen anyagból készül.
Annyiból nehezebb a dolgok, ugye, hogy az acélszabványok egy acélnak a szilárdsági tulajdonságait tartalmazzák. A tésztagyártók ilyet nem közölnek.
Magyarország egyébként tésztahídépítő nagyhatalom. A világrekordot is mi tartjuk. Márkos Szilárd Attila a spagetti szerkezete tavaly 611 kg-os terhelésnél tört csak össze.
Ismét lesznek Wagner napok a Budapesti Művészetek Palotájában. Idén a Tannhauser mellett a Nibelung gyűrűje tetralógiát állítják színpadra. Az előadások egyik legfontosabb feladata, hogy a hosszú Wagner műveket érdekesen, izgalmasan állítsák színpadra. Mivel az operák különleges énektechnikát igényelnek, ezért minden évben sztár énekeseket szerződtetnek. A budapesti produkció középpontjában mindig a művek és nem a szólisták állnak.
Teljes a döntősök névsora. 26 ország versenyzői mérkőznek meg az Eurovíziós Dalfesztivál döntőjében. A holnapi fináléban ott lesz a Kompakt Diszkó. A magyar zenekar a britek után másodikként lép színpadra a bakui Kristálycsarnokban. A döntőt az M1 élőben közvetíti.
18 ország versenyzői léptek a Kristálycsarnok színpadára csütörtök este. Mind a döntőbe vágytak, de csak 10 jutottak be a szombatesti fináléba. Szerbia, Macedónia, Málta, Ukrajna, Svédország, Törökország, Észtország, Norvégia, Bosznia-Hercegovina és Litvánia jutott a döntőbe. Ahol 26 ország mérkőzik meg egymással, 10-10 fellépő a két elődöntőből jutott tovább. A dalverseny házigazdája Azerbajdzsán és 5 legnagyobb szponzora pedig automatikusan döntős. A magyar Kompakt Diszkó már kedden bizonyított, ott lesznek a döntőben, és már rögtön a finálé elején színpadra lépnek.
Az, hogy a második helyen lépünk színpadra, én úgy gondolom, hogy számunkra ez csak előnyt jelenthet, hiszen majdnem belünk kezdődik a műsor, és nagyon sokszor fogják mutatni a bejátszásokat, tehát nem lesz arra lehetőség, hogy elfelejtsék a Kompakt Diszkót.
Bár a dalverseny szabályai szerint a magyarokra Magyarországról nem lehet szavazni, a külhoni magyarok voksaikkal segíthetik az együttest.
A híradó után jönnek a sporthírek, az időjárás jelentés, aztán a Marslakók, a Poénpéntek és a Mindenből egy van, és István zárja a sort.
Az este ugyanis ma 10:30 után 5 perccel kezdődik. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!
Viszontlátásra!
Életünk regénye az arcunkra van írva. Tudjuk, hogy a magyar állampapír sokszínű termékköre, változatos futamidőt és kiemelkedő kamatot jelent. De ezek csupán számok. Mert minden befektetés kamat mögött egy ember, egy sors, egy történet van. És mögötte van együttes biztonságunk, gyarapodásunk is. A mi közös történetünk. Mindannyian tudjuk, hogy ez több, mint üzlet. Magyar Állampapír.
Prémium márkák elérhető árakon. Roland.hu. Online outlet.
Tévézgetünk! Ingyen! HD minőségben!
Tessék hazamenni mindig tévézni!
az is ingyen van.
Miért fizetne feleslegesen a HD programokért? Nézze a foci EB-t ingyen, akár HD-ben, mindig Smart TV-vel. Ha most vásárol Samsung Smart TV-t a Tesco-ban, 3 hónapon át 17 csatornát nézhet ingyen. Részletek a honlapon és ingyenes számunkon. Mindig TV. Minőség havidíj nélkül.